Eredményes élettalálkozó 2014. november 28-a. A növekedés titka.
Na, sziasztok! Jó reggelt! Amikor bejöttem, akkor azon tűnődtem, hogy mit mondtam múlt héten. És rájöttem, hogy nem én voltam az, hanem a Szász Matyi. És örülök, hogy most újra itt van. Azt kell, hogy tudjátok róla, hogy az egyik ha már ilyen vallásos körben vagyunk, akkor azt kell mondanom, hogy az egyik legbölcsebb ember, akit ismerek. Ugye a bölcsesség az nem csak abból áll, hogy tudásod van, hanem hogy a tudásodat fel tudod dolgozni. Össze tudod rakni egy olyan módon, hogy a valóság összefüggéseire pontosan következtetsz, bizonyos értelemben megjóslod a jövőt, nem profétaként, de okozati láncot látva, esélyeket, valószínűségeket látva, meg tudod mondani, hogy ha most ez van, vagy ezt teszed, akkor várhatóan mi lesz utána. Ugye az üzleti életben ennek nagy jelentősége van, mert valamilyen szinten terveznünk kell, valamilyen szinten célokat kell kitűznünk, amik felé haladunk, és a haladásunknak a tetteit meg kell választanunk. Nem tehetek mindent egyszerre, valamit tennem kell, és az egyik célom az, hogy amit teszek, az lehetőleg optimálisan közelebb vigyen az adott célhoz, üzleti célhoz. És Mátyással most már lassan egy éve együtt dolgozunk, egy nagyszabású projekten. Kerül, amibe kerül, igen. És az egyik felismerésünk az az volt, hogy a... Igen. Kerül, amibe kerül, tart, ameddig tart, de épp múlt héten volt egy értekezésünk, ahol a nagy szabásúból a nagyot egy kicsit megpróbáltuk lejjebb venni, és a szabásút hagytuk meg. Akárhogy is, a Matyinak nem csak az üzleti élethez, a személyes hatékonysághoz, az úgymond profi énünkhöz vannak nagyon-nagyon jó gondolatai, hanem igazából a szellemi életünkhöz is. Én nagyon örülök, hogy most itt van, megoszt velünk egy gondolatot, és aztán lehet, hogy tovább megyünk római levéllel, úgyhogy Szász Matyi.
Köszönöm, sziasztok, én is köszöntöm mindenkit. Nem. Azt próbálom, hogy ezt hova rakjam úgy, hogy jó legyen. Remélem, hogy így nem fog zizegni. Csak egy gyors sztori. Tegnap este történt egy olyan velem, ami még eddig soha. És van tanulsága is a dolognak. Az történt, hogy tegnap volt egy egésznapos program, egy előadás, amit én tartottam, és a nap végével letudva az egész napot, és nagyon jól sikerült, igazából minden flottul zajlott papírforma szerint, úgyhogy teljesen megelégedve cammogtunk hazafelé az autóval. És beszélgettünk közben kedvesemmel arról, hogy milyen volt a nap, milyen tapasztalataink, milyen élményeink voltak, és így elvultunk így kalandozva, nem is nagyon figyeltünk arra, hogy mi van a környezetünkben, és egyszer csak azt látom, hogy lefagy az arca, így néz egy irányba, és azt mondja, hogy hú, mekkora nagy baj van, nem is tudom, mit mondott. Gyorsan lehúzódott az autóval, akkor a mennyes oda néztem, hogy mi történik, és egy irgalmatlan verekedés volt egy buszmegállóban. Ketten csépeltek egy harmadikat, de nem kicsit. Kicsit arrébb egy ilyen 10-20 méterre állt egy lány egy kutyával, egy ilyen pitbull-szerű, vagy nem tudom milyen kutyával, azt fogta vissza. Tehát ilyen káosz kategória volt. És akkor tündék lehúzta az autót, mondta, hogy intézkedj. Értem, nem tudom, hogy ez honnan jött neki, hogy kiküldött engem a terepre, de hát fogtam magam, kiszálltam. Mert igen, kiszálltam, oda mentem, hogy hát valamit csináljak, nem tudtam akkor még, hogy mit, meg hogy hogyan. Ugye a nehézség, a handicap az volt, hogy öltönyben és makkos cipőben volt mindez. Tehát ez kicsit, hogy visszavetett a lehetőségeket. Mindegy, oda mentem, és ahova ki akarok jutni, ez nem a sztori, csak kell, hogy ismeritek a sztorit. Oda mentem, addigra már leütötték az egyik csávót, az a másik kettő, tehát konkrétan vérző feje feküdt a földön. És addigra a másik kettő már abba hagyta a balhézást, mert hát ugye eredményt elértek, tehát ők elérték a céljukat. És mire én már oda mentem, ez mondjuk egy ilyen 5 másodpercet képzettek el körülbelül, addigra már ugye nem volt verekedés, addigra oda mentem, és igyekeztem őket nyugtatni, aztán el is mentek onnan végül. De amíg nem távoztak el, addigra már megérkezett a földön fekvőnek a haverja segíteni, aki már akkor csak az ápolást tudta csinálni, hogy nézte, hogy éle még, mit tudom, mi a helyzet. Egyébként nem lett a srácsa semmi baj, kicsit ilyen olyan szintű káot kapott, mint egy ilyen boxmérkőzésen. Tehát nyilván nem kellemes, de nem lett belőle semmi baja. Akkor kicsit lekimentek a másik srácnak is, akkor ez csak ilyen kis izé volt, és aztán minden lecsendesedett, és akkor elmentek. Hát akkor ugye mentőt hívni, stb. Kijöttek a közeli cukrászdából, vagy ilyen kocsma, nem tudom miből, olyan aranyos lányok, hogy most zárnak, és a biztonsági kamera mindent fölvett, hogyha kell, akkor majd tőlük lehet elkérni, meg ilyesmi. Mondtuk, hogy köszönöm szépen, stb. Valaki, nem is tudom, a srácnak a haverja hívta a mentőket, tehát úgy igazából rendeződtek a dolgok, és akkor vettem észre azt, hogy ott a piros lámpánál megáll egy rendőrautó. És ide akarok kiukadni, figyeljétek. Onnan tök jó, akkor egyből oda mentem hozzá, hogy ugye segítségét kérjem, bekopogtattam az ablakon, lehúzta a rendőr az ablakot, ült mellette egy civil ruhában lévő ember, meg volt a rendőr rendesen egyenruhában a sofőrülésen. Mondtam, jó estét kívánok, épp egy verekedés történt, egy fickó fekszik vérző fejjel, hívtuk már a mentőket, de legyenek kedvesek intézkedni. Mi volt rá a válasz, és ide akartam kiukadni, ezért kellett elmondom az egész sztorit. Mit mondott rá a rendőr? Oké, csak előbb hazaviszem a srácot. Ez milyen? Milyen korrekt, nem? Hogy ott fekszik valaki vérző fejjel, és oké, persze, mindjárt visszajövök, csak először hazaviszem a Jóska Pistát, és ahova ki akarok lyukadni, és amilyen mondani valója ennek van, és amin elgondolkodtam, ez nekem már egy régi szabályom, egy régi gondolatom, hogy csak gondoljatok el, mennyivel másabb lenne a világunk, ha mindenki mondjuk kimondaná egy számot, hogy 5 vagy 10 vagy 20 méteren belül, ami történik, az az ő baja is. Nem, mert mindig úgy, tehát nem tudom hány autó mentő egy el a verekedés mellett, hogy ez nem az én bajom. A rendőr mit mondott? Igen. Tudod, én katasztrófa turistaként maximum fotózott. Mit mondott a rendőr? Ez nem az én bajom. Mit mondanak az emberek legtöbbször, amikor elmennek valami mellett? Ez nem az én bajom. És ezzel sokszor elgondolkodtam, akkor jutott az eszembe legelőször, amikor a jelenlegi kutyusomat, ő egy kóborkutya volt annak idején, sikerült befogadnom, ez hosszú munka volt, tehát hónapokig úgymond kergettem, próbáltam őt szelidítgetni, csalogatni magamhoz, és ott is az volt, hogy ez a kutya itt kóborol a környéken, tehát ez az én bajom. Ez az én bajom, mást senki nem fogja úgyse fölvállalni magára, más azt fogja mondani, hogy ez nem az én bajom, és én nem vagyok egy ilyen túlságosan szomszédolós típus, nem ismertek engem soha a szomszédaim. És amikor azon a helyen laktam, ahol a kutyus kóborolt, ott az a szomszéd se ismert egész addig a pillanatig, ameddig el nem kezdte azt a kutyát rugdosni, meg kergetni, még kóborkutya korába, akkor átmentem bemutatkozni neki. És elmondtam, hogy ne rugdossa ezt a kutyát. Tehát, ugye ez az ilyesfajta cselekedet, amikor az van, hogy ez nem az én bajom, és ezt majd oldja meg más, és hülye kutyám húzza el innen, nem gondol abba bele, hogy mi lenne, ha ő lenne ilyen helyzetben? Mi lenne, ha ő lenne hajléktalan, és menne oda valakihez segítséget kérni, és az csak úgy belerúgna, képletesen vagy szó szerint, és azt mondaná, hogy öreg, ez nem az én bajom. Old meg. Úgyhogy alapvetően szerintem a gyermeket és a felnőttet sok minden megkülönböztet. Az egyik legfontosabb dolog én szerintem az a felelősség fölvállalása. És vannak olyan felelősségek, amit föl kéne, hogy vállaljunk, azt sem vállaljuk. És van olyan felelősség, amiről most beszélek, amit igazából nem kéne, hogy fölvállaljunk, senki nem fog ránk haragudni azért, hogyha nem megyünk oda egy verekedés kellős közepére rendet tenni, vagy nem fogadunk be kóborkutyát, azt senki nem fog ránk orrolni. De mi lenne, ha fölvállalnánk? Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy oké, nem mindent, tehát nem kell neked mindent megoldani, amivel csak találkozol, nem kell az egész világot neked megszerelni, de mi lenne, ha fölvállalnál valamit, ami nem a te bajod, de a sajátoddá tennéd? Tehát én azt gondolom, hogy kicsit érdemes ezen elgondolkodnunk, hogy mi lenne, ha sajátunkká tennénk egy pár problémát, ami a környezetünkben van. A kedvesünkét, a gyerekünkét, a kóborkutyájét, vagy egy ilyen földön fekvő vérzőfejű emberét. És tudod, cégépítésben van ez a gondolat, hogy hogy néznek ki ez a cég, ahol te dolgozol, vagy ami a te céged, ha mindenki olyan lenne, amilyen te vagy. Ha mindenki úgy dolgozna, ahogy te dolgozol. Ha mindenki olyan keményen fókuszál egy teendőre, amennyire te fókuszálsz. És tudod, itt is ez a kérdés bennem, hogy hogy néznek ki a világ, hogyha mindenki így gondolkodna, hogy ami 10 méteren belül történik, az az én bajom is. Nem az én bajom is. Nekem is foglalkoznom kell, nekem is szerepem van. Miért? Egyszerűen azért, mert a passzív viselkedés is nekem büntetendő kategóriába tartozik. Tehát nem én vertem meg azt a gyereket, de hogyha elmegyek mellette, csak úgy, akkor valahol szerepem van abban, hogy ott fekszik. Vagy ha mondjuk annak következmény lesz, mondjuk úgy sérül meg, hogy maradandó sérülés, és valami nagyobb baja van, tudod? És én nem segítettem. Én vertem meg, de tehettem volna azért, hogy mondjuk hamarabb érjen ki a mentő, hogyha megállok, és én hívom a mentőt. Tehát, és persze tényleg nem az van, nem kell átcsapni arra az oldalra, hogy a világ összes gondját meg akarom oldani, és csak akkor vagyok boldog, hogyha megszereltem mindenkit és mindent. Mert az meg egy őrület. Tehát ezt sose fogod tudni megcsinálni. Tehát annak, akinek kicsit szimpatikus az az elképzelés, hogy felelősség ilyen szintű felvállalása, csak úgy javaslom ezt, hogyha nincs elvárásod. Hogyha úgy tudsz segíteni, vagy úgy próbálsz meg segíteni dolgokon, vagy embereknek, hogy közben nem várod azt el, hogy akár azt például megengedje. Tehát, hogyha mondjuk oda mentem volna, és mondjuk a sérült ember is nekem ugrik, vagy ilyesmi, akkor azt mondtam, hogy jó, szevasztok, akkor engem hagyjatok békén. Tehát, hogyha valaki nem engedi azt, hogy segíts neki, akkor nyilván nem kell akarat ellenére. Van ez a kis vicc, mindig ez jut eszembe erről, hogy a osztályfőnöki órán gyerekek piros pontot kérhetnek, hogyha hétvégén valami jót csináltak. És akkor jelentkezik Marika, és felszólítja a tanárnő, hogy na tessék, Marika, mondjad, meséld el, mit csináltál. Én anyukámnak segítettem bevásárolni, hogy kérek egy piros pontot. Ó, nagyon szuper, beírják a piros pontot. Jelentkezik Pistike. Na Pistike, te mit csináltál hétvégén? Én kitakarítottam a szobámat. Ó, nagyon szuper, ott a piros pont. Jelentkezik Móricka. Felszólítja, tanárnén, én 2 piros pontot kérek. Hó, mert nagyon nehéz dolgot csináltam. Mit csináltál? Átkísértem egy nénit az utcán. És miért volt nehéz? Mert nem akarta. Tehát nem kell mindenkit megmenteni, nem kell mindent neked megoldani, de ez a úgynevezett mindset, ez a gondolkodásmód, vagy gondolkodásforma, hogy mi lenne, hogyha megnéznénk azt, hogy hol vállalhatunk több felelősséget, az egyébként szerintem tök egészséges dolog a léleknek. Ugye a felelősség föl nem vállalása, vagy tagadása vezet a lelki betegségekhez. Egyik, ami oda vezet. Tehát amikor az van, hogy ez nem az én bajom, ez nem az én felelősségem, ez a főnöknek a dolga, a kormánynak a dolga, a feleségemnek a dolga, a gyereknek a dolga, vagy nem tudom mi, az egy óriási frusztrációhoz vezet, már csak azért is, mert a felelősségnek az átadásával, vagy átdobásával az irányítást is átdobjuk és átadjuk. Tehát ez a felelősség az egyenlő szabadság. Amilyen mértékben felvállaljuk a felelősségünket az életünkért és a környezetünkért, olyan mértékben miénk az irányítás. Tehát ott abban a helyzetben valamilyen szinten én irányítottam azt a szituációt. Nem teljesen, de amikor odaértem, akkor már igen. Úgyhogy igazából csak ennyit ott eszembe a tegnapi nap kapcsán, hogy talán 2 szintje van a felelősségvállalásnak. Egyik, amit mindenképp föl kéne vállalnunk, meg az tényleg a mi dolgunk. Meg van egy, ami nem a mi dolgunk, de jobbá tehetjük el a világot, hogyha figyelünk rá és fölvállaljuk. Úgyhogy, ja, köszönöm szépen a aranyos figyelmeteket e kapcsán. Sanyi? Jössz? Jó. Addig itt melegen tartom a helyet.
Lukács, mennyibe volt, amit elkezdtem?
Talán 8-18, de nem bírom
ennek. Mindjárt megnézem. Az itt az eszembe, volt egy beszélgetésem talán egy hónappal ezelőtt egy testvérünkkel, és nagyon hasonló témát érintett, mint amiről most Matyi beszélt. Ugye mi nagyon sokat beszélünk a kegyelemről, mint olyan ápoljuk a lelkünket, gyógyulunk, arról beszélünk, hogy
nincs elvárás, hogy Isten nem tesz ránk terhet, nem egy törvény alatt, nem egy munkaprogramban élünk, ahol a saját erőnkből véghez vitt teljesítmények, az elfogadottságunknak a feltételei, hanem arról beszélünk, hogy Isten a szeretet forrása, és ez független a mi teljesítményünktől, és hogy az ő gazdasága, a kegyelem gazdasága, amely az ajándékozás gazdasága. Ugye ez egy olyan világ, amit mi nem értünk, nem ismerünk, mert a világban, akár az üzletiben, akár általában a társadalmiban, a legtöbb kapcsolatban, ez nincs ott. Ez egy olyan jelenség, amit a modern ember kigúnyol. Azt mondja, hogy balek vagy. Ha adsz anélkül, hogy kapni akarnál, akkor balek vagy. Cserearányok vannak. Úgymond üzlet van. És a Biblia nagyon tisztán beszél róla, hogy Isten nem üzletel, hanem ő van, és kegyelemből, meg nem érdemelt jótéteményként ad. De ez nem jelenti azt, hogy azért, mert nincs rajtunk nyomás, és nincs rajtunk elvárás, ezért mi úgymond szabadok vagyunk a szeretettől. Nem tudom, értitek-e? Tehát az, amit a Matyi tett, hogy oda ment, az értelmezhető szeretetként is. A szeretet az, amivel tartozunk minden embernek. Úgymond a kötelességünk. És biztos ismeritek ezt a még kicsit ilyen régi vágású képet, modellt a keresztényről, és most nem a hollywoodi kigúnyolósat mondom, hanem tehát, hogy amikor, tudom én, egy 60-as évekbeli filmben ábrázoltak egy keresztényt, akkor nem azt ábrázolták, ahogy evangelizál, és fura, meg nem tudom, hanem azt ábrázolták, hogy önzetlen. És azt ábrázolták, hogy önfeláldozó. Azt ábrázolták, hogy 10 közül ő az első, aki föláll és tesz valamit. Hogy ő a cselekvő, ő a hős. Ő a hős, akit a mai művészvilág, úgymond Hollywood, vagy akár a regények bűnözőkkel helyettesít. Keressük a hőst, és a mai hősmodellünk a bűnöző, aki az önző céljaiért átveri a rendszert, és akit csak bír. De az eredeti hősmodell az a keresztény, a szerető ember, aki felelősséget vállal, és cselekszik. És ez nem egy követelmény, amely rajtunk van, hanem valami, aminek utat engedhetünk. Úgy értem, ez Jézus természete, ez a mi természetünk is. És csak egyszerűen egy ponton hagyhatjuk, hogy elkezdjünk ezzel összhangban élni. Én oda mentem volna? Nem. Nem. Nem, mert azt a hangot bennem, amely oda akarna menni, de akarna, azt olyan profin taposom el, olyan nagy rutinnal, hogy öröm nézni. De mi lenne, ha az igazi természetemet megtanulnám kiengedni? És a gondolat, amit meg akarok osztani veletek, és aztán tovább menjünk Rómára, csak annyira tetszett, amiről Mátyás beszélt, hogy én is leragadtam itt. Egy olyan elvet szeretnék megmutatni, amelyik mennyire tippeltél, Matyi, 8-11? Akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Tényleg annyi. Igen. Azt mondja a új Károlyi fordítás, így mondja, vigyázzatok azért, hogyan hallgatjátok, mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól még az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. És itt előtte a magvető példázata volt, amely ugye arról szól, hogy mit kezdünk azzal az információval, azzal az élettel, amit kapunk Istentől. És egy elvet emelez itt föl, és nagyon érdekes, hogy a tegnapi egésznapos üzleti képzésnek ez a vers volt a kulcs gondolata, a gyökere. És egy picit más irányba ment a spiralitás, az a fokozódó okokozati viszony elvét, annak a fölfelé vagy lefelé ható erejét elemezte, illetve egy döntéshozatali rendszerről volt szó. De amiről én beszélni akarok, az, hogy Isten nem szórja a gyöngyeit disznók elé. Nem szórja én elém sem, ha úgymond disznóként bánok azzal, amit adott. És mondjunk egy rövid imát, és aztán lássuk meg, mit ad nekünk Isten ebből. Jézus, csak kérünk, hogy oszd meg velünk a te szívedet, elmédet. Nagyon szeretnénk látni a te álláspontodat. És nem csak látni, hanem élni. Teljes integritással, teljes örömmel, tőled való örömmel, bölcsességgel, a hatalommal. Úgyhogy csak kérünk, hogy áld meg a gondolatokat, a szavakat, az odafigyelésünket, a gondolkodásunkat a te nevedben. Amen. Ez a példa, amit sokszor mondunk ennek az elvnek a kapcsán, ez a folyóvíz, állóvíz. Hogy az állóvíz, ha teljesen áll, akkor az elmocsarasodik. Az élővilága, az élővilág egyensúlya felborul. Nem egy jó élettér az állóvíz. A legtöbb egészséges tónak van egy kifolyása, meg egy befolyása. Nem tudom, hogy kell mondani. A lényeg, hogy a víz cserélődik benne. És vagy ha nem, akkor olyan nagy, hogy egy belső egyensúly alakul ki, és egy áramlás, egy mozgás, mint a tengerekben. Ugye azt mondják, hogy a holdnak ezért van olyan nagy jelentősége, mert a tengereket, mint állóvizeket is mozgó vizekké teszi. Van egy állandó áramlás benne. És egy kicsit ez igaz ránk keresztényekre is. Mi áhítjuk az isteni életet, áhítjuk az isteni erőt, áhítjuk az Istennel való kapcsolatot. Nem vagyunk karizmatikusak, tehát ha azok volnánk, akkor áhítanánk az isteni hatalmat, a csodatévő erőt, és miért ne? Hát ezt is áhítanám, nem olyan rossz az, hogyha az Úr akarja, akkor én örömmel élnék akkora hittel, vagy olyan hittel, amely ráteszem a kezem valakire, imádkozom, és meggyógyul. Az elv, amit fel akarok emelni, az, hogy ha azt, amit én kapok, nem adom tovább, oké, nem, a továbbadás az már egy következő lépés, ha azt, amit én kapok, nem hiszem el, tehát nem fogadom azzal az alázattal, azzal a megtörtséggel, ahol Isten üzenetét, amelyről tudom, hogy az ő üzenete, tudom, hogy kitől jön az az Istentől, tehát a valóság legpontosabb definícióját kapom, ha ezt az üzenetet én nem fogadom valóságként, hanem úgymond hitetlenséggel elutasítom, mert mondjuk ki, hogy ezen a szinten, tehát egy érett ember szintjén a hit vagy a hitetlenség, az az elutasítás vagy az elfogadás közötti különbség. És itt lehet, hogy az elfogadásnak egy nagyon mély módjáról beszélünk, ahol nem csak azt mondom, hogy információként ezt igaznak tartom, hanem a cselekvés szintjén érvényes rám, mint Érdre költöztünk, viszonylag gyakran jövök-megyek vonattal, és ugye divat az, hogy bizonyos szerelvények fékezés nélkül áthaltanak a vonatállomáson. Tehát ott áll mondjuk 100 ember, és egy tehervonat 90-nel átrobog az állomáson. Most én ezt nem csak tudom, hanem nagyon mély, egzisztenciális, rettentő módon cselekvő kész, nagyon intenzív módon tudom. Tehát, hogy nem egy tesztben tudom kitölteni, hogy igen, a vonat átmegy, igen, amikor a vonat jön, ne lépj a sínre. Igen, érdemes nem lekandikáltatni a peronon a nagy lábujjadat, amikor, hanem ezt egy ilyen nagyon teljes hitem van abban, hogy az a vonat jön, hogy az micsoda, és hogy velem mi történne, hogyha az útjába állnék. És teljes engedelmesség van a szívemben. Tehát mindenfajta kételj vagy zavar nélküli engedelmesség ennek az ismeretnek, hogy mi a vonat, mi vagyok én, mi a peron, mi a kettőnk viszonya, és hogy van ez rendben. Ezt értitek? Nagyon egyszerű gondolat, de az ok, amiért ilyen módon engedelmeskedem, az az a hatásos kommunikáció, amivel a vonat bír. Ugye a szememen, a fülemen, az érzékeimen keresztül veszem azt a tekintét és hatalmat, amit a valóságnak ez a része leír. Most én azt mondom, hogy amikor a Bibliából olvasunk valamit, akkor ugyanilyen tekintély, ugyanilyen hatalom, ugyanilyen precizitással, ugyanilyen engedelmességre felszólító valóságot definiál. Csak épp nem látom, csak épp nem hallom, csak épp nem gázol el. De mi, akik érett hívők vagyunk, tudjuk, hogy Isten épp azt mondta, hogy jön a vonat, ne állj elé. És amikor én ezt úgymond hitetlenséggel fogadom, akkor ez nagyjából az, mint amikor azt mondom, hát de hogy is jön a vonat. És nem hiszem el. Most aztán a következő szint, de egyébként itt majdhogy nem nincs is több szint, mert a valódi hittel, tehát amikor én valamit valóságként fogadok el, és tekintélyt adok neki, akkor a cselekvés automatikusan jön. A cselekvés nem egy következő lépés. A vallásban egy következő lépés. Amikor nem elhittem, azaz nem hagytam, hogy hasson rám, hanem csak ismeretként tudom, és valamilyen módon elszigetelem magam attól a vallásos információtól, és vagyok én az életemben, és hogy tessem Istennek, majd megteszem, amit ő ott mondott. Ez két külön dolog, mert az igazi hit az érti, hogy basszus, jön a vonat. És nem, és nincs még egy procedúra a között, hogy én az információ alapján teljes természetességgel cselekszem el, vagy sem. Tehát ugye értem, óriási erőfeszítés volna nem cselekedni. Ezt értitek? Tehát az igazi hittel a cselekvés szinte össze van kötve. Egy valami nagyon komoly eseménynek, traumának kell történnie, hogy az igazi hitem ne kövessen cselekvést. Tehát mekkora lélek jelenlét kell ahhoz, például, hogy megállj itt mellettem, és csukott szemmel hanyad dőj. És ne tedd ki a lábad, hogy ne essel. Ugye te olyan mély ismereted van róla, hogyha egy bizonyos foknál jobban megdőlt a tested, akkor elesel, hogy a lábad automatikusan kilép. Iszonyatos akaraterő kell hozzá, hogy ne lépj ki, hanem hagyd magad eldőlni. Értitek? A hit együtt jár a cselekedettel. De a hitetlenség valójában elutasítása Isten üzenetének. Ez ezt jelenti. Figyelj, nem hiszem el. Nem fogadom el. Ellent mondok. És az elv az ez, hogy Isten azt mondja, hogy ha én adok neked, akkor azt, amit adtam, hagyd hatni. Megtudtad, hogy jön a vonat? Ne állj elé. Ügyes voltál, tudtad, hogy jön a vonat, nem álltál elé, most elárulom a következő információt, és a következő vonat megáll. Fölszállhatsz rá. De ha az első információval nem kezdek semmit, a másodikat minek adjam? Most lehet, hogy kicsit csúszik konkrétan ez a modell, de nagyon sokan szerintem azért élünk egy isteni élményben, isteni kijelentésben, isteni megtapasztalásban talán szegényesebb életet, mert állóvíz az életünk. Jön felénk, de nem ver bennünk gyökeret, jön felénk, de nem megy át rajtunk. És igazából ez most megint minden más, csak nem egy munkaprogram, hanem megint a hitharca, amiről múlt héten beszéltünk, hogy kell, hogy hagyjam, hogy az, ami jön felém, az túlmenjen azon, hogy egy halott ismeret a valamilyen módon skizofrén megosztott életem részévé váljon, ahol vagyok én a saját világomban, meg a vallásom. Hanem meg kell, hogy engedjem, hogy ez egyetlen egy egységes képpé váljon, ahol mindaz, amit én kapok, a célom, a vágyam az, és lehet, hogy el lehetne olvasni a magvető példázatát előtte, mert elmondja azokat a zsákutcákat, amikkel megállítom ezt a folyamatot, de valójában arra kéne, hogy vágyjak, hogy a maga, ami jön, a befektetés, az isteni élet, az üzenet, konkrétan az üzenet, az információ jó talajba hújjon, gyökeret verjen, felnőjön és gyümölcsöt teremjen. 30-60-100 annyit. És én valami vállalkozó féle volnék. Egész életemben vállalkoztam. Mindig létre akartam hozni. Nem létezőt létezővé előhívni. És ezért nagyon sokat, mindig sokat dolgoztam. Vannak vállalkozók, akiket megkérdezel, hogy mi a titkuk, és elkezdenek olyan dolgokról beszélni, hogy a megfelelő helyen lenni, a tutit megismerni, a megfelelő kapcsolatok. És vannak üzletek, amik most nem tudom, hogy hosszú távon mennyire sikeresek vagy sikertelenek, de amik valamilyen csodálatos módon jöttek létre. A megfelelő időben, a megfelelő helyen volt valaki, és sikeres lett. Nem is erről akarok beszélni, de embereknek vannak képei arról, hogy hogyan lettek sikeresek. Az én képem az, hogy hülyére dolgozom magam, és akkor sikerül. Ez az én modellem. De akkor meg minek? Igen. De csak, hogy értsétek, miért mondom ezt példaként? Mert ez a modell nagyon hasonlít ahhoz a képlethez, amit a kultúránk, amit úgymond a világ egyetemesen tanít, mint életmódszert. A te teljesítményed. Most, hogy ravasz vagy-e, dörzsölt vagy-e, jól helyezkedsz-e, sokat dolgozol, szorgalmas vagy-e, nagyon kiképzed-e magad, teljesen mindegy, hogy milyen aspektusát vesszük elő ennek, minek van jelentősége, de a kulcsa ennek a képletnek az, hogy te teljesítesz, és megkapod a jutalmadat. Ez a rendszer, amit tanítottak nekünk. És annyira életidegen az, amit Isten mond, mert Isten meg azt mondja, hogy ajándékba adom. Azt mondja, hogy hiába keltek korán, és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. Azt mondja, hogy hiába őrzik az őrzők a várost, ha Isten nem őrzi. Vagy hogy van? Valahogy így. És azt mondja, hogy de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Nem tudom, hanyadik Zsoltár ez. Esetleg rákereshetek. És a következőre jöttem rá valamelyik nap, és volt egy ilyen imám Istenhez. És ezt az imát talán 3 vagy 4 héttel ezelőtt mondtam el, és azóta se felejtettem el, majdnem minden nap újra elmondom. És csak még egy gondolat, mielőtt elárulom az imát, hogy amikor alkottam, amikor csinálni akartam valamit, mindig nagyobbat akartam, mint amekkora én vagyok. Tehát soha nem egy valamilyen kispályás dolgot épp, hogy csak összerakni akartam, hanem mindig ilyen nálam, magamnál nagyobb. Erre szoktuk viccesen mondani, ilyen világmegváltó koncepciókat követtem. A nagyja sose sikerült, persze, mert túl nagyok voltak. De De egyszerűen a szívemben ez van, ez a motivációm, ez a... Tudod, ha feldobsz, leesek. Ha magamra hagysz, akkor a csillagokért nyújtom ki a kezem. És ezt mondtam Istennek valamelyik nap. Figyelj, Uram, én ezt még mindig akarom. De nem akarok érte megdolgozni. Nem akarok érte megdolgozni. És tudod, mit kezdek gyanítani? Hogy te sem akarod, hogy megdolgozzak érte. Hogy az egyik legnagyobb baj az volt, hogy meg akartam dolgozni érte. Koncepcionális, értitek? Én létrehozom. Miközben én csak egy ember vagyok. Isten az, aki létrehoz. Én hiszek, és beleállok abba, amit Isten cselekszik. És ha Isten nem cselekszik, akkor majd én megcselekszem? Hát csak játszunk ilyet. Tudjátok a viccet, ha teremtsünk embert porból. Modern tudomány mondja, figyelj, Isten, le kell szállnod a trónról, már mi is tudunk embert csinálni porból. Oké, csináljunk emberteremtési versenyt. Van egy napunk rá, ugye ennyi? És akkor Isten fogja, lehajol a porért, fogják a tudósok, ők is lehajolnak a porért, mire Isten megszólal, használjátok a saját porotokat. Úgyhogy Isten nélkül mi nem sok mindent csinálunk. A koncepciót hibás. Ez azt jelenti, hogy majd úgy lesz mondjuk sikeres vállalkozásom, hogy nem dolgozom benne egyáltalán. Nem, az más kérdés. Az egy másik, az a felelősségnek egy másfajta egy félreértelmezése volna, hanem nem fogok én megdolgozni érte. Nem én fogom létrehozni. Ajándékba kapom. És miközben ajándékba kapom, nekem abban lesz feladatom, lesz szerepem, lesz felelősségem. Oda kell mennem a vérzőfejű emberhez. És lehet, hogy el kell jönnöm ide, és az üzletben is kell majd csinálni dolgokat. És Isten munkatársa leszek. De értitek a különbséget? Nem én fogom létrehozni. Miközben cselekszem, mindvégig tudom, hogy ez csak akkor sikerülhet, ha Isten is akarja, és ha ő akarja, akkor a forrás nem én vagyok, hanem ő. Nem ő áll az én megbízásomba, hanem én állok az övébe. Hogy nem ő az én munkatársam, a dzsinn, akinek jól megdörzsölöm a lámpáját, és ezért fölépíti az üzletemet, hanem ő Isten, mindennek ura, és sáfárságot ad nekem az ő projektjének, az ő világának, az ő valóságának egy szegmensében, ami aztán az enyém lesz, így fogom hívni, az enyém. De a szívem mindvégig tudja, hogy itt minden Istené, és én is, és a projektem is. Hogy jön ez a vetés aratás, akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van képlethez. Hogy jön ez a hithez, amit az előbb megfogalmaztunk. Az, hogy rossz fronton harcolunk. Hogy újra meg újra ebben a skizofrén állapotban találjuk magunkat, ahol van az én valóságom, az én életem, meg a vallásom. Ahol az én életemmel teljesítem a vallásom követelményeit. És Isten azt mondja, hogy nincs ilyen. A hit van. Én megáldalak téged. Hiszed-e? Igen, hiszem, hogy megáldasz engem. És akkor beleállok ebbe, és engedelmeskedek neki. És jön az áldás, ez az a vonat, amelyik megáll, és felszállok rá. Ami megint nem egy varázslás, vagy valamilyen karizmatikus módszertan, hanem egyszerű valóság. Isten velem van. És én az ő embere vagyok. És sok tettem lesz. Lehet, hogy jobban fogom csinálni, mint bárki más. Lehet, hogy amikor csinálom, igazi leszek. Lehet, hogy olyan szavaim lesznek, mint amilyen senki másnak. Lehet, hogy olyan bölcsességem lesz, mint senki másnak. Lehet, hogy szerető ember leszek. Lehet, hogy miközben sáfárkodom ezzel a vállalkozással, szeretetet fogok mutatni. Én is csodálkozni fogok rajta. Mert egy olyan élet jön ki belőlem, amelyik nagyobb nálam. És valami olyan eredmény születik, ami szintén nagyobb nálam. Mert nem én vagyok az, hanem Isten. És nem én dolgozom meg érte, hanem hiszek. elfogadom valóságként azt, amit ő mondott. És ő azt mondta, hogy veled leszek, megáldalak. És persze, ha neked valami mást mondott, akkor legyen a te hited szerint. De nem a teremtő hited szerint, hanem a valóságot alázattal elfogadó meggyőződésed szerint. Úgyhogy a kép szerintem a keresztényről, rólad és rólam, az lehet nyugodtan a hősnek a képe, a felelősségvállaló emberé, aki azt mondja, hogy ez nem csak rólam szól, nem azért van az eredményes élettalálkozó, nem azért van a Biblia, meg minden istentisztelet, hogy nekem jó legyen, hogy kapjak, hogy megsimogassatok, hogy gyógyítsatok, hanem egy ponton azt mondhatom, hogy köszönöm, meggazdagodtam, meggyógyultam. És persze kell a simogatás továbbra is, kell a befektetés. Mindig a tónak mindig van egy beáramlása és egy kiáramlása. Mindig kell a beáramlás. Az élet legmélyebb természete az, hogy Isten ad neked. És a te erőd, a te bölcsességed, a te mindened abból jön, és ez a legnagyobb feladatunk, ez az egyetlen feladatunk, hogy megtanuljunk elfogadni Istentől. Állandó elfogadás üzemmódban vagyok. Megtanulok János 15, a szőlőtő példája. Meg kell, a szőlővessző megmarad a szőlőtőn, és ha megmaradok ott, akkor gyümölcsöt termek. És aztán ezt lefordítja, kérjek, amit csak akarok, megkapom. Azt mondja, hogy maradjak meg ő benne, de hogyan? Úgy, hogy megmaradok a szeretetében. Hogyan maradok meg a szeretetében? Úgy, hogy megőrzöm a szavait, a parancsolatait. Emlékszem rá, hogy mit mondott. Definiálta a saját szeretetét, és ezt hiszem, mint ahogy jön a vonat. Állandó elfogadás üzemmódban élek. És nem tudok mit csinálni, ahogy elfogadok, megváltozom. És ahogy megváltoztam, adni kezdek. Amit kaptam, azt adom is. Mint valami munkaprogramot? Dehogy is. Tünde mondta, hogy szállj ki. Igen, parancsba kaptad. De volt annyi belül, hogy ne állj teljesen ellen. És tényleg kiszálltál. És mi is így vagyunk vele. Ott van bennünk még a réginek az emléke, ahogy csinálnánk zsigerből, és ott van az új. És csak egyszerűen megtanulunk engedni az újnak. És egy ámulatos életet élünk. Mindenfajta erőlködés nélkül olyat, amelynek mégis olyan gyümölcsei vannak, amit néha még mi magunk sem vártunk volna. Van ennek értelme? Van, ugye? Hát, azt hiszem ennyi. Ez egy jó gondolat volt. Köszönjük, Matyi. Elköszönök mindazoktól, akik a felvételt hallgatják és nézik. Szerintem nekünk lesz itt most egy kis beszélgetésünk, de ez egy VIP alkalom, olyan, amit nem osztunk meg a nagy közönséggel. Ha egy ilyennen te is szeretnél részt venni, akkor gyere el, szeretettel látunk. Úgyhogy nagyon szép napot nektek, sziasztok, és talán egy imával zárjuk még. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy tégy minket, nagyon furcsát fogok mondani, engedelmes emberekké. Nagyon nem divatos ez a kifejezés, de csak gondoljunk bele, hogy milyen könnyű engedelmeskedni a százzal robogó vonatnak. Milyen könnyű engedelmeskedni a valóságnak, az igazságnak, és a te igéd, a te beszéded, a te könyved szavai az igazság. És milyen ostobák lennénk, ha nem engedelmeskednénk neki. Kívánjuk hinni minden szavadat. Kívánjuk hinni és cselekedni minden szavadat. És átformálódni arra a képre, aki te vagy. Hősökké válni, cselekvő emberekké. Önfeláldozó, jellemes, szelíd, kedves, de valahol mégis hősies emberekké, keresztényekké, olyanokká, mint Krisztus, Krisztus-szerűekké. válni. A magunk örömére, a te dicsőségedre és mások hálájára és örömére. Ha még soha nem fogadtad el Jézust, mint a megváltódat, ez az első lépés. Az ő élete ajándékba jön. Nyisd meg azt a csatornát, amely vizet hoz a tavadba. El kell fogadnod Jézust, mint a személyes megváltódat. Csak egyszerűen mondd utánam, elfogadlak Jézus. Te vagy a Messiás, te vagy Isten testben, aki meghalt az emberiség bűnéért, mint helyettesítő. Meghaltál helyettem, elfogadom ezt az áldozatot. Elfogadlak, mint a megváltómat, adj nekem örök életet. Hiszek benned. Csak egy picit, de hiszek. És te örök életet adsz nekem. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok. Ez jó volt, igaz?